ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A következő beszélgetést az 1998-as franciaországi labdarúgó világbajnokság kapcsán hallhatják.
Folytatjuk a labdarúgással kapcsolatos és a labdarúgó világbajnokság ihlette literátus beszélgetéseinket Kautsky Norbert, Darvasi László, Farkas Zsolt és Zelki János társaságában. Farkas Zsoltot, az írót, a kritikust először arról faggatom, miután ma a közönség lesz a fő témánk, a futballszurkolóknak a sereglete, hogy vajon igaz-e a labdarúgás esetében is az, amit most a modern művészetek esetében, az irodalom esetében is a tudományossággal, hogy a befogadó alkotja meg végérvényesre azt, amit olvas, amit lát, amit befogad. A közönség alkotja meg, az egyes drukker alkotja meg a futballmérkőzést?
Hát... Elég.
Álszent kérdésbe is.
Nem, tulajdonképpen, hogyha akarom, egy nagyon mély kérdést tettél fel, tehát a legalapvetőbb ismeretelméleti kérdés, ami tulajdonképpen a történettudomány alapkérdése is. Tehát, hogyha most veszed a, nem tudom, 1982-es spanyolországi világbajnokságot, vagy ahol mi is ott voltunk, és valószínűleg mindenki jobban felizgult a 78-as argentinait, hogy ott mi történt, nagyon sokan felidézik, és természetesen a hány felidézés annyi verziója. Annak ellenére is ez egy nagyon fontos dolog, hogy nyilván ezek a meccsek visszanézhetők, és a többi ügyekor van egy ilyen természetadta feledékenység is a dologban, hogy végül is tényleg csak az számít, hogy 1-0 lett, 2-1, 5-0, stb. És a többit azt elfelejtik az emberek. Itt a VB-n is volt egyébként ilyen meccs. Például nagyon érdekes volt a Nigéria-Bulgária mérkőzés, ahol csak a 100%-os gólhelyzeteket vesszük alapul, akkor körülbelül olyan 10-8-nak kellett volna lenni az eredménynek. 1-0 volt. És az, hogy ott 100 000 gólhelyzet volt, egy izgalmas mérkőzés volt, dráma volt, nézienővel szólva. Micsoda dráma! Az egyáltalán nem maradt fenn. Ez marad valószínűleg az ilyen későbbi elbeszélőkre.
Kautsky Norbert a múltkor beszámolt arról, hogy milyen 5 évtizeden keresztül játékosnak lenni. Törekedtél-e arra a játékosi pályafutásod mellett, hogy közönség is legyél, tehát ugyanolyan gyakran jártál-e mérkőzésre, és van-e véleményed arról, hogy külön világa van, mint ahogy a pályának is van, a nézőtérnek?
Igen. Családilag jártunk. Apám színész, és én, mert mindannyian futballisták voltunk. Na most ott egy dolog bosszantott bennünket mindig, a közönség szakértelmének tökéletes hiánya. Szóval az érzelmekkel vezényelt üvöltözés, aminek semmi köze nem volt ahhoz, hogy nagyon csekély, ami a pályán valójában történt.
Például, Laci, baj ez, hogy így megoszlik mindig és örökkön két külön táborra a publikum, vagy nem baj?
Én azon gondolkodom, hogy mi számít közönségnek vagy publikumnak, mert ugye, ha csak azokat az embereket vesszük, akik kimennek a stadionba, és ott szurkolnak, vagy nem szurkolnak, kiabálnak, vagy nem kiabálnak, Az egy nagyon szűk dolog. Megyesi Gusztávnak van egy nagyon szellemes kis tárcája, hogy még fiatal fradi hívőként elzarándokolt a csapattal valahová vidékre, és ott nem jutott be a meccsre, nem volt jegy, és aztán a Moraj után szurkolt, hogy ő közönsége. Az is közönség nyilván, aki tévéből nézi. Az is közönség, aki rádiót hallgat, az is közönség, aki a kombinálja a kettőt is, ugye ez a klasszikus szepesi féle megoldás. Mert az közönsége például, amikor mondjuk 1984-ben egy videóton győzelem után, nem tudom, hogy a Manchester vagy a Zseljezsnyicár nevű csapat volt éppen a kivert ellenfél, amikor volt a Vidinek ez a nagy menetelése, akkor a Szegedi Cső utcában laktunk albérletben főiskolásként, és ez egy lakótelep. Ez egy nagy lakótelep, és amikor vége lett a mérkőzésnek, kinyíltak az ablakok, és gyertyák gyúltak. Hogy ez a közönség, ez közönség, valószínűleg, hogy ez is a közönség. Tehát, hogy nem csak azokról az emberekről van szó, akik kimennek a mérkőzésre, hanem azokról is, akik valamilyen módon a játék részesévé válnak, akár 1000 kilométerről is.
Ez egy tipikusan pszichológiai jelenség, természetesen. A játékhoz annyi köze van, hogy egy átlag emberi életben a siker, a győzelem időszaka nagyon kicsi, még a lehetősége is.
Tehát valóban a közönség az többféleképpen értelmezhető, ki tudja, még az a szerencsétlen asszony és a közönség beértendő, akit a férje egyszer kivisz a meccsre, és ott végigunatkozza, lehet, hogy még ő is.
Hogy minden tovább.
Hát az a szerencsétlen, vagy szerencsés, hogy a kisebb viszi, és ez alatt csalja meg a férjét, az is tulajdonképpen a futball közönségébe a viszonyulók közé tartozik.
De már többféleképpen lehet a közönség fogalmát értelmezni, akár egyiket, másikat végig is vehetjük. Mondjuk az a közönség, amelyik éppen kint van a meccsen. És ott valahogy megnyilvánul, és szinte azért is megy ki. Nem csak azért, hogy megnézze, hogy mi folyik ott, részese is a mérkőzésen, bekiabál, hogy fordíts, hogy jobbról balra íveld át. És ha netán ez megtörténik, akkor hetekig mesél, hogy miatt nyert a csapat. Tehát részese a sikernek, vagy közvetlenül elszenvedi a vereséget.
Vagy például, te otthon. Furcsa lenne, ha bemázolnád magad, és úgy ülnél, hát
nemzeti színekben,
igen, mindenféle, igen.
Ami Amerikából jön, amerikai pedig az indiánoktól vette. Tehát az American Football meccseken ott vezették be, meg a hoki meccseken.
Érdemes lenne, most én a Csematyit láttam, és sőt, labdát szedtem az MTK pályán, a Csematyinak is társadalina, és akkor láttam, hogy Schaffer Spéci bácsi az edző, kérlek szépen, nem tudta elnézni, hogy 20-25 méterről nem találják el a kaput, és kérlek szépen gojzervarrott nyári cipőbe. Neki ment 3 méterről is Szabó Tóni bács, akit apám fedezett fel, és nekem csak Tóni bácsi volt. Azt mondta, Tóni, hova rúgjam? És oda rúgta. Bal felső sarok. Én MTK drukker voltam, amíg a zsidó törvények meg nem szüntették az MTK. És azóta nem, nincs csapatom. Testvéreim közül 2 nagy fradisták voltak. De én nem emlékszem te egy sárra. Érted? Szóval egy zöldfejű sárra valamire nem emlékszem. Pedig minden héten vagy az Üllői úton voltunk, vagy a Hungári úton az MTK pályán, de én erre nem emlékszem.
De tehát tulajdonképpen kétféle szurkoló van. Az egyik, aki minden eszközzel kifejezi a hovatartozását, a másik pedig, aki elrejti, nem akarja kiadni az egyébként ugyanilyen intenzív titkát. Ugyanakkor, ha a közönségről szó van, János, elkezdtél közönségen belüli személyiségtípusokat sorolni, de valójában itt most már közönség csoportokat kell egyre aggódóbb hangon sorolni, és kérdezni azt, amit a világ sajtó is kérdez, meg a tudatunk is kérdez, hogy nem fenyegeti-e ezt a játékot az a viselkedésmód, ami a labdarúgó világbajnokság alatt is többször adta negatív példáját, vagyis, hogy immár a futballtól, a sporttól részint függetlenül elszabadulnak azok az indulatok, amelyek tele vannak agresszivitással. Mit lehet ez ellen tenni? Egyáltalán szükséges-e most nekünk huhognunk, aggodalmaskodnunk ezen, vagy pedig bízzuk ezt a szakértőkre és a tévékamerákra és az igazolványokra és a rendfenntartókra?
Én naív vagyok ebben a kérdésben, de azt gondolom, hogy a világbajnokság is speciális eset tudnilik. Azok az országok, amelyek részt vesznek ezen a világbajnokságon, is nagyon komoly gondjuk volt korábban a szurkolói huliganizmus miatt, azok az országok a saját országukban rendbe rakták ezt a dolgot. Az angolok, a hollandok, a németeknél semmiféle különösebb probléma nincsen.
Otthon.
És azért speciális számomra a kérdés, mert ugye most ugye van ez a hagyományos német-francia ellentét, vagy francia-angol ellentét, és akkor ilyen esetekben ez kijön.
Esetekben jön ki, hanem az angol szurkoló pusztán francia földön, még nem a francia válogatott ellen élte ki az indulatait, sőt, mi több, még a németek sem a franciák elleni csatájukat, hanem pusztán a francia földön való militáns és őrült vagy részek szenvedélyek.
Azok a hírek, hogy az angolok azok csak részegek voltak, és azok csak hőbe lögtek, viszont a német futballhuligánok azok szervezettel, mobiltelefonnal, taktikával és stratégiával támadtak.
Ez egyébként így volt, ezt a németek maguk is mondták, hogy azok, akik a legdurvább dolgokat csinálták, azok abszolút szervezettek voltak, fasiszta szervezetekhez tartoznak, stb. Ezeknek valószínűleg nagyon-nagyon kevés közük van a futballhoz. Azt gondolom, hogy politikai akciógyanánt használták, nyilván mindenki odafigyel, stb. És valóban az angol szurkolóknál ez úgymond habitus. Hogy a futballhuliganizmus kérdésével mi lesz, ezt valószínűleg egyáltalán nem befolyásolja a futball maga. Tehát ez nagyjából egy olyan globális probléma, hogy 1978-ban Amsterdamban még senki se lopott biciklit, ma mindenki lop biciklit, stb. A USA-ban szintén mondjuk 75-ben senki se lopott autót, ma mindenki lop autót, stb. Tehát vannak ilyen bizonyos habituális változások, amik nagyjából globálisnak nevezhetők. Ezt hangsúlyozom, hogy a játék megváltozásával nem igazán függ össze.
Igaz ugyan, hogy a labdarúgás önmagában a labdarúgó szurkolók viselkedését talán nem befolyásolhatja, de azért, ami a játéktéren történik, és például mondjuk a gólöröm maga, az lehet provokatív. Hát gondoljatok meg, hogy régen a játékosok örültek, de nem vetkőztek ki magukból. Most szó szerint ezt kell mondanom, leveti, letépi a mezét, és a legsúlyosabb sárgalapos és egyéb büntetéseket is vállalva kontaktust teremt a közönségben, amelyben kifejezi, hogy mi vagyunk a legerősebbek, legnagyobbak, legügyesebbek, és valóban...
Lerúgja a szögletzászlót.
Kifejezetten állatias viselkedésmódokat is vállal az öröm kifejezése.
Nagyon meglepődtem, a Klinsmann mit csinált most a...
Az jugoszlávok 2-2 lett.
2-2, igen. Aztán ő rúgta a másodikat, igen, az elsőt a Bírhó fejelte. És akkor így, mint egy tényleg egy ilyen rendes, igazi vadember, így begyalogolt a kapuba, és így elkezdte rázni a hálót, mint az állat tényleg, és így látszott, hogy majd kinesen ki van vetkőző magából, és hát a Klinsmann, akiről így
még magas,
szóval, hogy nagyjából az image róla, igen, hogy egy ilyen kifinom.
Szóval azért én azt gondolom, hogy mégiscsak úgy minden mindennel összefügg, akármilyen közhelyesen hangzik.
Szerintem ebben tökéletesen igazad van, ugyanis kizár dolog, hogy két jelenség, amely ilyen közelségbe jut egymáshoz, hogy az oda-vissza kapcsolatot ne jelentse.
Szerintem inkább valóban az, hogy egyetlen közös okra vezethető vissza az, aminek a futballhuliganizmus egy leágazása, illetve az, hogy tényleg a játékosok most már mennek, mint az állat a pályán is, és eléggé durva.
Te tagadni tudod, vagy bárki tagadni tudja, hogy az agresszió számtalan formáján mindenütt a világon jelen van ebben a pillanatban, és világos. Mindenütt már van, ahol kirobbant, és van nagyon sok helyen, ahol készül kirobbanni.
Igen, csak tudod, ez egy nagyon-nagyon régi.
Én emlékszem annak idején, hát előfordult, azért láttam ilyet a saját szememmel, hogy kigurult az oldalvonalon egy labda, és a partjelző rosszul ítélt, és akkor az a játékos, akinek a lábáról kiment, föltette a kezét, hogy fordított ítélet. Szóval ez már elképzelhetetlen, mint ahogy az is szerintem, hogy valaki a nézőtérről bekiabáljon a bírónak, amikor a csalónak gondolja, és azt mondja, hogy szemüveget a bírónak. Hát ilyen ma már nincs.
Ez volt igazad.
Nem szemüveget ajánlma, hanem bonyolultabb. Pszichoterápiai kezelésre utasítja.
Nekem a legelső élményem a focival kapcsolatban így közelből, tehát amikor először én vidéki gyerek voltam, kis faluban laktam, amikor először jöttem föl a fővárosba egy ilyen kettős rangadóra, ugye a Népstadionban, akkor még ilyenek voltak. És egy csomó ismerősöm volt, és az egyiket nagyon-nagyon megverték, ugyanis Dózsa Drucker volt a szerencsétlen, és bekeveredett a Fradi szurkolók közé egy ilyen alap csoportba, és hát gólnál ugye nem tűrtőztette magát, és elkezdett örülni szegény, és annyi volt neki. És tényleg nagyon csúnyán megverték.
Olyan is előfordult, amikor játékos vett közönséget, ugye emlékszünk a Cantonának az esetére, amikor nem bírt elviselni az Angliában játszó francia játékos, hogy állandóan beszólnak neki, és egyszerűen szétrúgta.
Igen, ez nagyon jó példa.
Pillanatnyelme zavar.
Igen. Na mondjuk azóta, tehát ettől a jelenettől eltekintve például Cantona hatalmas reklámhordozó. Tehát most is reklámozza például azt a VB-t, ahol nincsen ott. Tehát
hát így függnek össze.
Így függnek össze. Tehát hogy egyébként, hogy szimpatikus maga a figura, vagy a jelenség, amit ő képvisel, van benne valami vagányság, tehát hogy meg lehetett neki bocsátani ezt a különben tényleg hihetetlen durvaságot, mert egy játékosnak tisztába kell lenni azzal, hogyha ilyen dolgot követel, akkor ott egy egész stadion indulhat neki egymásnak, és akkor ott...
Hát meg végülis, hogyha nem vagy ilyen végletesen elfogult, akkor hát tulajdonképpen mindenkinek megbocsántasz.
Érdekes módon.
Ugye Rijkaard leköpte a Föllert például, szóval most már nem jut eszembe a Rijkaardról.
Érdekes módon a beszélgetés sorozatunkban arról még nem igen beszéltünk, ahol a mítoszót kiejtettük, hogy valószínűleg a film és a könnyű zene mellett a 20. század egyik nagy mítosza, ami a kontinensek között is kapcsolatot és részint közös gondolkodás formákat teremt, az a sport és ezen belül a labdarúgás. Na most, ha ennek a mítosznak az istenei, a futballsztárok olyan magaslatokba emelkednek, ahol 100 millió dollár lehet az áruk. Nyilvánvaló, hogy akkor a mítosznak a megélője, a mítosz népe, a közönség maga is fékevesztetté válik, ugyanis ez rettenetes mértékben irritáló, ez már nem mitikus, hanem minden racionális határon messze túl van, amikor egy játékosra kötött biztosítási összeg nagyobb, mint egy ember által egy élet kemény munkájával megkereshető összeg.
Ennek a pszichológiája, én elég sokat voltam Amerikában, totálisan érthetetlen számomra, hogy ott mi is történik ebben a sztárkultuszban, de negatíven nem vetül ki a sztárokra az, hogy tényleg annyi pénzük van, amennyit a normális ember nem tud elképzelni. Ez valahogy nem, sőt ellenkezőleg tényleg ilyen kvázi isteni magaslatokba emelkednek.
Nem arról van szó, hogy régen mondjuk, nem tudom, tehát mondjuk még a második világháború előtti időszakban a futball az inkább játék volt, a játék szó valódi nemes, és nem
szabadítős
tradíciós értelmében. Most a labdarúgás nem játék, hanem üzlet, hivatás, még nagyobb üzlet, még nagyobb hivatás, harc, háború, reklám, szerződés, és a többi, és a többi. Tehát cirkusz. És cirkusz. Azért kell egyébként úgy örülni a gólnál, ahogy örülnek a játékosok, mert itt nem csak arról van szó, hogy a játékos maga eldurvul, hanem ezt tudatosan is csinálja. Tehát kitalál mindenféle gólörömöket. Tehát ez ugye készül rá. Ahogy készültek például a brazilok, vagy nem tudom.
Igen, ez egy új dolog.
Igen, szerintem az edzésen ezt is gyakorlatilag.
És ez ugye arról is szól, hogy egy adott pillanattal még inkább a nézőt, a közönséget szolgálni. Nem csak magával a játékkal, azzal, hogy gólt rúgok, hanem játékon kívüli eszközökkel is, mert ez a nagy cirkusznak és a nagy üzletnek a része.
Ez a cirkusz jellem korábban is megvolt, csak az én szerény hasonlatom szerint régen a labdarúgás és általában a népszerű sportágok azok a manufakturális, szerény módon biztosítottak professzionális megélhetést. Én ismerek olyan 40 évvel ezelőtti labdarúgót, aki megcsókolta a lakása padlóját, azt mondta Fradi bunda, tovább ment, megcsókolt egy bútort, azt mondta Dózsa bunda, és így tovább. Manapság a bunda szó szinte kikopott a beszédmódunkból, a szókészletünkből, mert nem a bunda formájában történik a mérkőzések adásvétele, és nem ott dőlnek el igazán a pénzek. Az a cirkusz, amiről Darvasi Laci beszélt, az egy ilyen ponyva cirkusz volt, ahol néhány városszéli bohóckodott, és ezt merem mondani a 30-as évek labdarúgására. Ma ez egy kiépített, óriási kőintézmény, ahol gyárüzem szerűen ezt a tevékenységet immár nem manufakturálisan.
Igen, és nincs mese, tehát teljesíteni kell, és ez nyilván a játék jellege, ez megszenvedi.
Amit a pénzről itt beszélünk, az engem közelterű családilag érintett, hiszen apám az első profi játékosok közé tartozott. És mi nem éltünk semmivel se jobban, semmivel se, sőt, egy köztisztviselő többet keresett, mint amit apám, és még az a pénz bizonytalan is volt. A Sárosi Gyurka annak idején, akit én apámon keresztül ismertem, ugye, akinek Szabó volt az édesapja, két rend ruháért téli kabátért igazolta le a Ferencváros. Most 30-es évek futballjáról beszéltél, én 25-ben születtem. Ugye, és 30-ban már Grundok egyik menője voltam a testvéreimmel, és tulajdonképpen ott volt mindenki. Nem volt nekünk más lehetőségünk, ez volt a szórakozás, érted? És nem volt futballlabdánk. Ugye, én ma is tudok rondlabdát csinálni, a kétféle módon azt csináltuk annak idején. És dekáztunk 30-at rondlabdával. Tehát a közönség később, hát ezekből adódott.
Amikor a labdarúgás közönségéről beszéltünk, akkor magunkat is közönségnek gondoltuk, most azonban elég speciális helyzetben voltunk, öten közönség, és azt hiszem, hogy annyit nyugodtan elmondhatok magunkról, hogy egyikünk sem fog őrültként száguldozni valamely város utcáin. Kérdés, hogy rongylabdát készíteni tudunk-e még?
Tarján Tamás, Darvasi Lászlóval, Farkas Zsolttal, Kautsky Norberttel és Zelki Jánossal beszélgetett. A műsor 1998-ban készült, és utoljára 2016. június 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. We'll be right back. következő beszélgetés az 1998-as franciaországi labdarúgó világbajnokság kapcsán készült.
Fúj bíró, hülye bíró, ezt mindnyájan kiabáltuk, és biztos, hogy amíg futball lesz, és amíg bíró lesz a labdarúgásban, addig ezt a közönségből számtalan ember kiabálni fogja. A futball világbajnokság kapcsán a labdarúgásról beszélgetve, Módos Péterrel, Kukorelli Endrével, Garaci Lászlóval és Zelki Jánossal, most a bíró személyét, a bíró jelenséget próbáljuk mérlegelni. Lehet ember számba venni a futball bírót?
Én abba veszem.
Ez hogy
nagyon tisztelem.
Egyszerűen azért, mert elvállalja a bíráskodást?
Meg hogyha jól csinálja, akkor az egy nagyon nagy dolog. Azért nagy dolog, mert ez egy értenie kell a futballhoz, pszichológusnak kell lennie. Nagyon büszke voltam, Szlovéniában néztem az előző világbajnoki döntőt, és amikor bemondták, hogy Magyarra, Sándorra, Pula, akkor úgy szurkoltam, hogy jól csinálja a Pula, hogy az borzasztó.
Inkább onnan közelítem meg a dolgot, hogy ugye amikor gyerekkorunkban grundon focizunk, akkor nincs bíró. Már most akkor persze folyik a diskurzus, hogy úgy mondjam, hogy csalsz, te csalsz, stb. Tehát ott folyamatos csalások vannak, vagyis lecsalásozások vannak, hogy a másik pedig lecsalóztuk. Most, amikor szintén, hát nem a grundon, de mondjuk egymás között focizunk, nincs bíró, és nem is kell, hogy legyen. Egyáltalán nem kell, hogy bíró legyen, mert mindenki hajszá pontosan tudja, hogy mi van.
És ez
mindenki.
És ez mitől van?
Hát az ember látja, hogy mi történik. Nagyon-nagyon ritka az, amikor van egy pici kis nézeteltés, vagy veszekedés. Na most a profiknál az a helyzet, hogy van bíró, mert minden. Persze, hogy kell, hogy bíró legyen, de azért ezt beszeretném ide vezetni, hogy amikor nincs bíró, akkor nagyon jól tudunk egymásra játszani bíró nélkül, és egyáltalán nincs ebből semmi probléma.
Egy szubjektív tényező bevezetődik egy olyan játékba, ahol hatalmas indulatok, hatalmas érdekek, tétek és pénzek forognak kockán. A bíró személye és a bíró éleslátása és pillanatnyi diszpozíciója, és ezért ez hát néha egy kicsit furcsává teszi ezt a játékot, ahol azért szeretnénk azt, hogyha valamiképpen hihető lenne az, hogy objektíve a jobbik csapat győz, és néha az történik, hogy a bíró pillanatnyi kihagyása miatt esetleg nem a jobbik csapat győz, illetve mint legutóbb történt, ugye, hogy a Marokkó valószínűleg egy hibás bírói döntés miatt esett ki a továbbjutók közül. Hát szerintem ezek igen komoly kérdések, amit most a FIFA elutasított, hogy a videó bejátszásokat figyelembe kell venni, vagy nem, ugyanis hát főleg most, hogy ilyen nagyon tiszták ezek az ismétlések, nagyon jól láthatóak lassításban a vitás szituációk, és igenis sokkal jobb döntéseket lehetne hozni egy videó ismeretében. Most ez technikailag, meg a másik a LES szabály, ugye, ami rengeteg vitára ad okot. Ezt nem tudom elképzelni technikailag, hogy történhetne, de hát igenis azért ez egy érdekes ellentmondás ennek a sportnak.
Hatalmas paródia, mielőtt Zelki János folytatná, hatalmas paródia lehetőségét érzem. Megtörténik a vitatott eset, a 22 játékos és a 3 játékvezető valamely technikai objektumra mered, a közönség drukkol, egy új játék kezdődik, hogy vajon mire jutnak, az idő szépen telik.
Én nekem egyszer sikerült emberszámba venni egy bírót a nézőtérről. Azt történt, hogy soha nem felejtem el azért, mert úgy elszégyeltem magam, és inkább arra emlékszem, hogy az milyen rossz volt. Ültem a lelátón, és az Emsberger, ha emlékeztek, még egy ilyen...
Most is kommentálja a népsportban, nemzeti sportban a mérkőzéseket.
Nem fújt le egy olyan esetet, amit szerintem le kellett volna fújnia, mert rátartott az egyik játékos annak a lábára, akinek drukkoltam, és akkor bekiabáltam, hogy hülye Emsberger. És körülöttem is mindenki föl volt zúdulva, és akkor kinézett a nézőtérre, és úgy megtalált engem a szemével, hogy azt nem tudom, mert nem nagyon közelültem, és széttárta a karját, és úgy mutatta, hogy de hiszen, ha rátartott is, de nem érte el a lábát, neki ezt nem kellett lefújni, ez 1-2 másodperc alatt játszódott le. Ha volt arra igénye, hogy egy nézőnek, aki őt hülyézi, egy pillanat alatt úgy mozdulatokkal megmagyarázza. Szóval az nagyon rossz volt, és az olyan nagyon emberi.
De nagyon lírai alkat vagy azért, mert Emsberger egy profi bíró, és én lejátszottam olyan meccsen, ahol az nem volt touchvonal, de az Emsberger elvette tőlem a labdát, és azt mondta, hogy beléptem a touchnál, és mondtam, hogy hol a vonal. Mutatta, hogy itt.
Vagyis az ő szemében, vagy az, igen, ő fejében, ahol ő tudja, ahol ő húzza.
De egy szakmai dolgot mondanék. Hát a bíró a pálya tartozik, nem csak abban az értelemben, hogy a lepattanó labda az játékban marad, hogyha hozzáér, hanem hogy be kell kalkulálni, hogy milyen a bíró. Hát egy jó futballista, hogyha becsapja a bírót, az a játéknak a fortéja. Tehát ezért adnak most már sárga lapot a műesésekért.
De hát mondok egy olyan klasszikus dolgot, ahol ezt a, egy játékos zseniálisan bekalkulálta. Volt egy Fradi Vasas 4-4, ahol egyszer elment az Albert, és a Mészői kiszorította a 16-oson kívülre, a Florian visszahúzta a labdát, elcsúszott a Mészői. Na most nagyon messze volt a kapuló, nem sok mindent lehetett volna csinálni, de begorította a Mészői két keze közé a labdát, és ugye mind a két kezéhez hozzáért, és a Vadas nem tudott más tenni, mint hogy 11-es kellett ítélni. Ha jó bíró van egyébként, a bíró rendet tart a pályán. Ez egy nagyon nagy dolog. Hát én mondjuk a Zsoltot is szerettem, a Vadast is szerettem, hát a Zsoltnak a gonosz humora, hogy sportás menjen zuhanyozni.
Kiállításkor.
Kiállításkor a legnagyobb striciket megfogta.
Nagyon erős az igény bennünk, hogy a bíró legyen isteni teremtmény, ne tévedjen. Mindent hibátlanul, ugyanakkor láthatatlanul, komikus ripacs szereplés nélkül oldjon meg. Elképzelhető a futballpályán, vagy bárhol az életben egy ilyenfajta tökéletes bírói igazságosság, mint amit megkövetelünk az egyébként a pályától erősen távol tartott, Franciaországban szinte karanténba zárt, megközelíthetetlen bíróktól?
Ez Kukorelli tudja jobban.
Nem, ezt én nem tudom. Igazából engem az a kérdés foglalkoztat, hogy mi a különbség a van bíró szituáció, meg a nincs bíró szituáció között, és amit a Laci mondott, hogy sok pénz van, meg nagy a tét, meg nem tudom micsoda, szerintem ez nem különbség, nem azért kell bíró, mert nagy a tét, mert amikor mi egymás ellen focizunk, akkor is nagy a tét. Mert itt arról van szó, hogy ha én ott játszom, akkor ott győzni akarok, kész, pász, nincs mese, tehát nem azért megyek oda, mert sportolok, meg a testmozgás, meg ilyesmi, egyáltalán nem, én ott le akarom győzni az ellenfelemet, és teljesen identifikus vagyok azokkal, akikkel választáskor összekerülök, ott esetben nem is szeretem őket, és az ellenfél csapatában hiába vannak a legjobb barátaim, én azokat is le akarom győzni. Nincs mese. És mégis, amikor valami szabálytalanság van, meg minden, akkor azt bemondjuk. Most ezt nem tudom megmondani, hogy miért, de teljesen világos, hogy ez bemondatik, és értem, nem szükséges, hogy bíró legyen, és szerintem sokkal korrektebb így a dolog, mert így mindenre fény derül, hogy úgy mondja, minden turpisságra, még amikor bíró van, akkor nincs az isteni bíró, nincs az isteni pillantás, amelyik ne tévedne.
Lehet, hogy Péter, neked is mondhatná, hogy lírai alkat vagy.
Nagyon lírai dolog, hogy a futball az hozzátartozik a bíró. Hát, hogyha 11 becsületes
hozzá,
ember...
Egyáltalán nem tartozik hozzá a futball.
Hát, ha 11 becsületes ember játszik együtt, akkor mi a tét?
Nem kell. Itt akkor pont arról van szó, hogy nem, egyáltalán nem kritérium az, hogy 11 becsületes ember legyen, hanem 11 felnőtt ember legyen.
Közelítsük meg úgy a kérdést, mind a hárman játszottatok, vagy játszottok olyan csapatokban, amelyek írótársak alkotta gárdák, újságírók, írók. Péter játszott másfajta csapatokban is. Lehet együtt játszani bíróval vagy bíró nélkül akkor egy gárdát alkotva, hogyha a teletek együtt focizók rossz írók, a ti véleményetek szerint. Tehát olyan csapatba kerültök, ahol a másik 10 közül 6-7 szerintetek pocsék költők.
Hát ez csak egy költőkérdés volt, mert egyáltalán nem kell. Egyszerűen nem kell arról valakiről tudom semmit, hogy együtt játszam vele. Egyáltalán. Tehát a strandon oda megyek a fociló társaságra, és megkérdezem, hogy be lehet állni, és fogalma sincs, hogy kik azok, és beállok, és már egy csapatban vagyok vadidegen gyerekekkel, és tökéletesen identifikálódom velük. Tökéletesen. És az ellenfelet meg tökéletesen le akarom hengerelni, le akarom győzni. Igenis, itt az a tét, hogy legyőzzem a
De tudod, miért lehet, hogy mégiscsak szükség van bíróra már olyan meccseken, tehát a profi meccseken, ahol bajnokságot játszanak, vagy valami kupáért küzdenek, mert ott nézőközönség is van, és a nézőnek egyszerűen jár az, hogy már amennyire lehet tévedhetetlenül annak a javára történjék az ítélkezés, amelyiknek igaza van.
Illetve amelyiket a néző szeretne, mert ő is
hát
bíró.
A bíró én vagyok, már a néző. Én az igazságot azt követelem, ha mást nem is, a játék lehet lapos, lehet unalmas, ki lehet hagyni gólhelyzeteket, lehet pottyagólokat kapni, de hogy megegyeznek a pályán a játékosok, hogy hagyjuk, nem volt olyan súlyos, rögtön elveszti az érdekességet.
Azt nem, aztán nem veszi el, de mindesetre belátom azt, hogy szükséges a bíró. Csak azt mondom, hogy létrejön a bíró, akkor is, ha nincs.
Az igazi fociba egyszerűen bele kell kalkulálni, hogy milyen a bíró. Hát a magyarok azért vesztették el az olaszok ellen egyszer a világbajnoki döntőt, mert a magyar centerhalfnak a stílusát az a bíró
nem bírta,
és végül kiállította. Pedig egy más bírónál ugyanaz elment volna. Tehát egy angol bírónál más képen kell játszani, egy olasz bírónál más képen kell játszani, a pultnál más képen kell játszani. Szóval, mint az esős időben más képen kell, mint a szeles időben, vagy a napos időben.
Garaci László azért nem szól hozzá ehhez, mert nem szereti a bírókat, vagy azért
arról véleményed?
Nem, hát én mondtam, hogy szerintem mi ez a probléma, és igazából nem tudom erre a kérdésre a választ. Tehát szerintem mindenképp kell bíró. Mikor annyi idősek voltunk, mint a profi focisták, tehát ilyen 20-30 évesek, akkor elég kemény veszekedések voltak, azért én erre emlékszem. Meg arra is emlékszem, hogy most, amikor néha úgy alakul, hogy van bíró, az nekem mindig könnyebbség, szóval azt jobban szeretem.
Ha igen, mert akkor a felelősség elmúlik róla, tehát nem kell úgymond fernek lenned, vagy becsületesnek lenned, hanem lehet csalhatsz.
Nem vádolnám ezzel szegény Garacit.
Nem, már most általános alany, tehát én most magamról beszélek. Akkor, amikor van bíró, akkor én is azt mondom, hogy nem volt kint, amikor kint volt. Mert ugye nem, tehát nem de abban a pillanatban nincsen, eszembe nem jut ez.
A jó bíró egyébként nagyon sokat jelent a futball szempontjából. Tudnék, az alattomosságokat, azokat nem engedi meg. Én azt gondolom, hogy a futballnak a legnagyobb ellensége az alattomosság. Az belemegy, hogy egy védő ötször rúg, vág, harap, csíp, elmondja, hogy ismeri az anyámat, apámat, és így tovább. Én nem voltam könnyen cukkolható. Mikor ötször belém volt, és berúgtam a gólt, utána nem mondtam azt neki, hogy öreg, szedd ki a labdát. De vannak játékosok, akiket lehet cukkolni. Na most a vérprofi futballisták, már a magyarok közül is egy csomó ilyen van. A bíró ötször ítélhet rosszul. Nem fog visszaszólni neki. Már nem vágja a földhöz a labdát, illetve aki földhöz vágja, vagy hagyja magát, és a sárgalapot kapjon, az nem igazán alkalmas erre a játékra, vagy pihentetni kell, vagy székelyek föl kell hozni.
Érdekes egyébként, hogy valami olyasmi, olyan egyéniség sugárzik a jó bíróból, hogy látszik néhány perc elteltével is, hogy itt nem lesz olyan, hogy a játékosok majd vitatkoznak vele. Valahogy a tekintélye az első pillanatokban látszik, és a rossz bírón is látszik, hogy ezzel majd akármit lehet csinálni, nem?
De ez még tegyünk hozzá, fogja. János, annyit, hogy a jó bíróról is látszik az első perc után, hogy ma éppen rossz lesz. Én ugyanis nem emlékszem olyan bíróra, a legkiválóbbak közül sem, aki ne tudott volna óriásiakat meccs eldöntő módon tévedni.
Ez benne van. De egyébként az angolok ezt nagyon elegánsan csinálják. Hát azt mondja egyik néző a másiknak, hogy hát ez 11-es volt, mert kézzel ütött bele a védő. Nagy szerencse, mondja a másik teljesen higgadtan, hogy ezt a bíró nem látta. Tudnék, ez ettől függ. De Magyarországon egyébként, hogy most a metaforákat kiadjuk, szóval Magyarországon a bíró sokkal fontosabb néha, mint egy jó játékos, mert Magyarországon a futball egy csőcselék hatalmába kezd kerülni, és hogyha rossz a bíró, akkor kihozza a nézőkből is az indulatokat, meg a játékosokból is.
Tehát hogy lehet, hogy Angliában, ahol sokkal inkább, ha a csőcseléken a nézőket, a vandálokat érted, a huligán szurkolókat, sokkal inkább az ő kezükben, birtokukban van a labdarúgás, ott éppen alkalmas volt a terep, hogy egy nemes példát hozzá.
Magyarországon nagyon elromlott a légkör. Én a nagyobbik fiamat, aki most éppen külföldön van, azt még kivittem meccsekre, és sajnos elfeledkeztem arról, hogy ott van mellettem a gyermek, aki ugye 5-6 évesen elkódorgott a Népstadionba, és egy másik szektorból hívogattam vissza, és nem féltettem. És ugye, mit tudom én, a kedvenc csapatom gólt kapott, és rászóltam a gyerekre, akkor ugye visszaszóltak a szurkolók humorral, hogy nehogy már a gyereket bántsa azért, mert azért falábú volt. Vagy akkor most belekötött, mit tudom én, egy Fradi vasas meccsen egy 152 kilós vasas szurkolóba, és humorral válaszoltak neki. Most sörös üvegek repülnek, üvöltözés van, bejönnek, valami nagyon elromlott.
De ezt a bírók nem tudják megfékezni, vagy
de
nem
tudnák,
a bírók? Tudnák.
Hát én mondjuk kint voltam a Újpest MTK mérkőzésen. Ott a bíró olyan vérlázító dolgokat követett el, amelyek kifejezetten a játékosokat is ergelték, meg a nézőket is ergelték, és ott látszott, hogy milyen profik a játékosok, mert amikor Lőrinc, Emil és Halmai megfogták Molnárt, és berántották a pályára, és hogy most már hagyd abba a beszélgetést, meg a kokettálást a nézőkkel, ebben pontosan benne volt, hogy ez a két ember profi is, meg sportember is, és pontosan tudja, hogy meddig lehet most itt elmenni. Mondjuk nem akarom a bíró nevét mondani, ő ezt nem tudta. Szegény.
Azt nem tudom feltételezni egyszerűen, hogy mondjuk egy bíró direkt hülyeségeket akar fújni, meg minden. Ha csak te, ha meg nem veszik, de hát ezt meg nem lehet bebizonyítani, és a tőle, hogy direkt rossz legyen, azt nem tudom elképzelni. És hát ezek eléggé úgymond felkészített emberek.
Spontán és önérőből rossz.
De a te füledben is ott van az 1962-es chilei világbajnokság, Csehszlovákia-Magyarország mérkőzése, és Szepesi egymilliószor megismételt hangja, Latisev csapnivaló, nem? Mit tudunk azóta, már meghalt az a játékvezető, de mit tudhatunk, hogy miért fújt úgy, ahogy fújt?
És ki tudja, hogy a Szepesinek igaza volt ebben, hogy olyan csapnivaló lett.
Nem fogadta el a magyaroknak, amit bevittek ilyen apró ajándékot a Latisev, és ugye ott elég sokszor visszajátszották azt a labdát, ami ott lepattant a gólvonal mögött. De hát volt, amikor magyarokat támogatták a bírók. Itt én úgy szégyeltem egyszer-kétszer magamat EB-selejtezőn, mert az támogatás volt. De hát a mostani évén is van olyan meccs, ahol lehet látni, hogy
És vannak hazaküldött bírók szép számmal, akik tehát nem azért vonultak haza, mert már nincs dolguk, hanem mert a dolgukat rosszul végezték.
Olyan mi munkálat egy bíróban, még akkor, amikor esetleg fiatal korában, vagy aktív labdarúgó korában, 20 évesen, 10 évesen elhatározza, hogy ő majd játékvezető lesz. Mert van ebben valami furcsaság szerintem, hogy az legyen valakinek jó,
hogy színni fogják.
Hát ha nem is az, hogy színni fogják, de kimegy a futballisták közé, és úgy rendet tart közöttük.
Hát nyilván, hogy egy hatalmi pozíció, az biztos, ezt nem lehet így.
Ez lehet a játék szeretetének a leküzdhetetlensége. Kiöregszik, másképp nem kerül a tűz, illetve a labda közelébe.
De hogy a negatív mozgása kell, hogy legyen. Ha jön a labda, nem rámozdul, hanem el kell, hogy hátrány előre.
Ez szörnyű.
El kell, hogy hajoljon, át kell, hogy ugorja.
Ezt nem csinálom.
Az egész egy ilyen fordított mínusz labdarúgó, aki ugyanakkor azokra, akik megcsinálják. Ugyan,
hogyha nem lettetek volna bírók. Hát én sokszor vezettem meccset, mert nem volt ott aki, és akkor beálltam. Nagyon utáltam a szerepet, és időnként ilyen lelki fröccsöket mondtam, hogy öreg, ne rúdos, már tovább nem, hát kiállítlak. De rösteltem magamat, mert hát szarosz bírónak lenni.
Lennél bíró?
Én meg épp arra gondoltam, hogy hát ugye az embernek főleg gyerekkorában az a nagy álma, hogy ott legyen a pályán, ahol nem tudom, 100 000 néző tombol, és nagyon nagy a tét, egy világbajnoki döntő, vagy egy más fontos döntő mérkőzés. És erre nyilvánvalóan, ahogy így teltek múltak az évek, egyre kevesebb esélyen mutatkozott, és aztán néha eszembe jut az, hogy arra még elvileg van esélyem, hogy elmegyek bírónak, és nagyon jól csinálom, és egyszer még egy világbajnoki döntőt levezényelek.
Ott is valami korhatár, nem legyen.
Igen, hát villámgyors fejlődésre van szükséged és karrierre, mert te vagy ugyan köztünk a legfiatalabb, és azt hiszem a nemzetközi korhatárhoz neked még 4 éved van, de az előrejutás azért a bírói ranglétán is lassabb.
4 év alatt nagyon nehéz még a NB1B-hez is eljutni Magyarországon.
46 éves a...
45.
45.
Ez eszembe jut, egyszer a Ferencvárosi Lehordók ellen játszottunk, és félbe szakadt a meccs, mert egy szabályos gólt a bíró szabályosan megadott ám, de ezt már nehezen viselték el
a Ferencvárosi Lehordók.
Ferencvárosi védők, igen. És hát félbe szakadt a meccs, ugye lefújta, menekült, bement az öltözőbe, bezárta magára az ajtót. Na most ezek azért kedélyes fiúk voltak, tehát szóval nem olyanok, hogy most megölik, hát... itt, ami akkor már 4-2-re vezettünk, és együtt zuhanyoztunk el pont azzal a center alfal, aki, és mondtam, öreg, hát ez egy fiatal gyerek, most kezdte a bíróskodást, hát persze, hogy becsületes akar lenni. Mit ad Isten, abban a pillanatban kinyílt a öltöző ajta, és jött ki a bíró, surrant volna el, és ez a srác egy ilyen 100 kilós jó kisportot, teljesen vizes volt, átölelte, megtörökölte, és azt mondta, menjen nyugodtan, bírospor, én már nem haragszom.
Péter, te most egy anekdotikus emléket mondtál, vagy egy novella csírát mondtál?
Ez egy anekdotikus emlék. Egy...
Ebben a bíró problémában olyan nem túlzottan áttételes megírhatóság, írói, költői tárgy van-e? Vagy pedig ezt hagyjuk meg tisztán a futball, illetve a sportjátékok kérdéskörének?
Az, amit az előbb elpróbáltam elmondani, tehát hogy mit jelent az, hogy a bíró van, illetve a nincs bíró, szerintem egy elég érdekes dolog. Erről ezt lehet, hogy ez megérne egy szöveget.
Más a futball és más az irodalom.
Tarján Tamás, Garaci Lászlóval, Módos Péterrel, Kukorelli Endrével és Zelki Jánossal beszélgetett. A műsor 1998-ban készült, és utoljára 2016. június 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pákráztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imugoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
1981-ben 4-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Norvégia ellen, és így csoport elsőként jutottunk ki a spanyolországi világbajnokságra. Azt a feledhetetlen 90 percet örökíti meg az egykor nagy botrányt kavaró klasszikus portréfilm a szőke szikla szemszögéből. És Mésző Kálmán, a kapitány. Ma 23:05-től a Dunavörtön.
Műsorajánlót hallottak.